Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Jó reggelt kívánok, Tóka Gábor politológus, a Vox Populi Blog szerzője a stúdióban. Igen, gondoltam, hogy valóban lehet, hogy nem akkora súlyú ez a kérdés, ugye a Török Gábor, Mráz, Ágoston Sámuel vita, tegnapi vita, de nagyon ért. Szóval abból a szempontból viszont iszonyú izgalmas, hogy úgy tűnik, hogy a Nézőpont Intézetnek ki van adva, hogy nem vezethet a Tisza. Tehát nagyon úgy tűnik, bármi történik, nem vezethet. Ezt egyre nehezebb ugye a kereteken belül maradva megoldani. A módszertant ehhez azért igazítani kell, fejleszteni kell, és ez, hogy ugye állításuk szerint feltárták a bizonytalanok és rejtőzködők körében lévő szavazatokat ti statisztikai módszerekkel, ez már a határt súrolja a népmese és a tudomány közötti határt. Azért gondoltam, hogy talán ezzel indíthatnánk. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. Ezt egy kevésbé fontos problémának tartom, és őt igazából, hogyha most itt egy normális közigazgatási intézetről lenne szó, akkor azt mondanám, hogy ez egy teljesen rendben való dolog. Az egyetlen komoly hiba, két komoly hibát látok itt, az egyik az, hogy ez nem egy rendes közigazgatási intézet, hanem hát egy abszolút nem piaci módon működő pártállami intézmény, amelyiknek ennek megfelelően hát nagyon, szóval nagyon megosztja a közvéleményt az ő tevékenységük, és ezért nincsen olyan bizalmi tőkéje az olvasók nagyobbik része szemében, mert hogy a Fidesz támogatók egy rész szemében is hát csökkent az ilyen intézményeknek a megmondás, amire hivatkozva hát ilyen bizalmat kérhetne, hogy becsúr, ami ezt tisztességesen és elvárható szakmai sztenderdek szerint csinálják, hanem hogyha ők valami ilyesmit beírnak, egyébként korrekten, hogyha ez egy normális közönkutató vincet lenne, akkor ezt egy teljesen korrektolónak tekinteném, akkor a legtöbb olvasó meg rádióhallgató zsebében azonnal kinyílik a bicska, és arra gondol, hogy na most kiderült, hogy itt buherálnak az adatokkal. Szerintem nem...
Nem is erre gondoltam, csak...
De hogy... szerintem, hogyha erre gondolt, akkor azt logikusan tette, mert erre ezt gondolja az egész ország ebben a pillanatban.
Nem, az hiba lenne. Én arra gondoltam, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy valahogy kijöjjön ez a várt eredmény, hisz nekik a bizalmi tőkét a kormány felé kell biztosítani.
Igen. Hát azt nem tudom, hogy a kormány mennyire olvassa ezeket, amik így megjelennek a sajtóban, azon túl, hogy nyilván a propaganda apparátusban olvassák a propaganda közleményeket. De hát tehát ez egy viszonylag kevés számú válaszolót érintő dolog. Maga a gyakorlat, az egy bevett gyakorlat a közönkutatásokban, valóban van olyan, aki nem mondja meg azt, hogy kire szavazna, vagy azt mondja, hogy nem tudja, és valóban kíváncsi vagyunk arra, hogy ők is ugyan szavaznának, mert azért lehet, hogy ott meglepetések érhetik az embert, hogyha erre nem figyel oda, és ennek hát az a bevett módszere, hogy más egyéb politikai vélemény alapján megsatszoljuk, hogy mi lehet a megoszlása ezeknek az embereknek a körében a különböző pártok iránti szimpátiák, ezt lehet tisztességesen és szakmailag teljesen oké módon csinálni. Olyan különösebben nagy különbséget ez nem okoz a nézőpont adataiban, hiszen ez egy ilyen ezres mintában, én úgy számoltam, hogy ez kb. 60-80 emberről beszélünk. Tehát ez messze nem magyarázható. Hogyha ezt úgy, ahogy van, odaadnák a Fidesznek ezt a 60-80 embert, az sem magyarázná meg azokat az égbe kiáltó különbséget, amelyek a nézőpont és a medián utóbbi két hónapban mért számai között láthatók.
Azzal az ígérettel zárul a cikk, hogy azt meg majd a héten még megírom, hogy miért is különböznek annyira a narancsszínű meg egyéb közvélemény.
Ez majd ez
egy ígéret, ugye?
Ez egy ígéret, hát nem lesz nagyon váratlan szerintem a magyarázat, mert hát nyilván azt tudom csak mondani, amit már hosszabb ideje pedzegetek, hogy hát ezek a nagy különbségek, amiket látunk, ezek nem új keletűek. A Tisza párt vonatkozásban csak azért új keletű, mert a Tisza párt maga új keletű. A Fidesz és a Fidesz támogatottság a mérésében a közönkutatók két nagy csoportja között, ami tehát a kormány közeli, tehát ezek a pártalami támogatásból működő és nem piaci viszonyok között fönnmaradó és hát virágzó cégek. Az egyik oldalon ebből most már öt van, amelyik időnként publikál adatokat. Egyébként hát azokat is ugyanúgy szakemberek gyűjtik, mint ahogy a másik oldali adatokat, a nagy különbség az csak abban van, hogy az anyagi erőforrásokban hol tart az egyik meg a másik. A kormánypártiak talán annyiból még tapasztaltabbak is, hogy sokkal többet tudnak mérni. Nem azok jelennek meg a televízió képernyőjén, akik hát a közönkutatást végzik, tehát amikor Máz Ágoston ilyeneket mond, akkor ő egyszerűen tájékozatlan azzal kapcsolatban, hogy a saját intézete mit csinál, ő azt se tudja, hogy tényleg annyira felületesek az ismeretei a saját adataikkal kapcsolatban, hogy ezzel nem kell különösebben sokat foglalkozni, hogy ő mit mond erről. Ez egy téves bejegyzése volt, illetve egy rádió interjúban mondta talán, vagy egy podcastban, tehát a múlt héten, hogy ez magyarázza a különbséget, ez egy teljes butaság volt. Az korábban a nézőpont posztjaiban lehetett látni, hogy amikor ezt a módszert ők alkalmazzák, akkor az éppenséget csökkenti a Fidesz százalék arányát az ő becsléseikben, ahhoz képest, hogy mennyi lenne ez nélkül, a becslési járás nélkül. Tehát ez egy jelentéktelen dolog, inkább csak egy néprajzilag érdekes ez a dolog, hogy amikor ugye a főnök ül be a tévében, mert szeret szerepelni, és nem gondolja azt, hogy a politikai propagandának, a salangoknak a rátétele az adatközlésre az rábízható lenne a munkatársaira, mert ő ezt úgy gondolja, hogy kompetensebbet csinálja, meg ő akar látszani a képernyőn, mert hát ezt ambicionálja valamilyen személyes tulajdonságainál fogva is, akkor hát abból ilyen dolgok származnak, hogy hát butaságok is elhangzanak az éterben, és aztán ezen rágulik Török Gábor és a fél ország, ahelyett, hogy hát azt látná, ami tehát a látható dolog, hogy hát igen, ilyen 15-20%-os különbségek abban, hogy most mennyivel vezet a Fidesz az aktuális fő ellenzéki alternatívát, az teljesen bevett és rendszeres most már legalább 10 éve a magyar közönkutatások világában. Hát annak a megértésében, hogy ez miért alakult ki, nem tudunk eltekinteni attól, hogy itt nagyon sok nem piaci szereplő van, nem csak a kormány közeli oldal, hanem a másik oldalon is előfordulnak olyan cégek, amelyek nem élnének meg a normál piaci körülmények között, hanem hát kizárólag a politikai klientúra. Tehát van, bizalmi alapon kiválasztja őket valaki, a közönkutatási és politikai kommunikációs feladatok elvégzésére. Sajnos hát nagyon szegény az eklézsia, ezért az, aki a közönkutatás végzi, az ugyanaz az ember lesz már ezeknél, aki megjelenik a képernyő, meg aki az üzletet köti. Tehát ezek ilyen egyszemélyes vállalkozások már leginkább, ilyen garázscégek, amelyeknél hát komoly szabkai problémák is előfordulnak időnként, mert van úgy, hogy az, aki ugye a tévékben szerepel, az ugyanúgy nem ért semmihez, mint a közönkutatások kapcsolatban, mint a Mráz Ágoston. Illetve csak annyit tud, mint a Mráz Ágoston, hogy hát politika iránt érdeklődő és politizáló emberként rengeteg közönkutatást olvasott már, és az alapján azt gondolja, hogy ennyit ő is ért akkor a dologhoz. Ugye ez jellemző a Hon Gábor szerepléseire, aki hát nem egy közönkutató, hát ők eldöntik azt, hogy most éppen melyik pártot szeretnék egy kicsit magasabbnak ábrázolni, mert az illeszkedne az ő éppen aktuális politikai kommunikációs vonulukba, és akkor annak megfelelően választják, hogy melyik call centertől fog adókat megrendelni, hogy a tapasztalat szerint az hol lesz egy kicsit nagyobb. És hát aztán, hogy arra még valahogy rásegítenek, azt én nem tudom, én ezt nem feltételezem, hogy bárki is egyébként ezek között a cégek között csalna az adatokkal, tehát az már egy másik rétege.
Az egy másik szín, de a kérdés inkább az, hogy ha én egy egyszerű választópolgár vagyok, még annyira sem érdeklődöm politikai iránt, mint én magam, akkor hogy tudom eldönteni, ugye említett, hogy mindkét oldalon létezik ilyen az a jelenség, hogy aki fizet, az nyeri a választásokat. Ez egy olyan fajta hozzáállás szerintem, amit hát nem hiszem, hogy sokáig, és nem hiszem, hogy őt hasznosan lehet művelni, de hát mégiscsak le kéne választanunk erről, viszont azokat a piaci alapon működő közvéleménykutató cégeket, amelyek szintén pénzből élnek, szintén valahonnan forrásokhoz jutnak, de ez nem befolyásolja az eredményeket. Ezt azért nehéz megugrani egy átlagpolgárnak szerintem.
Hát abszolút, hát valóban én megértem a rádióhallgatóknak, meg az újságolvasóknak a fájdalmát ezzel kapcsolatban, amikor lecsapják az újságot, és vagy a telefont, és azt mondják, hogy hát én nem hiszek a közönkutatóknak, és ezek mind csalók, és ez egyrészt megértem, másrészt azt gondolom, hogy hát önsorsontó amikor ők így döntenek és lecsapják a dolgot, mert ezzel azt teszik, hogy igazából annak a fölmérését, amire valamennyünknek szükségünk van, akik a politikában tájékozódni akarunk legalább szavazóként, és szeretnénk oda tenni a zsetonunkat, ahol aznak jobb a megtérülése, abból a szempontból, hogy a mi akaratunkat mi szolgálja jobban, hát óhatatlanul föl kell mérnünk azt, hogy másoknak mi a véleménye. Tehát azért ez a választások kimenet az nem az én személyes döntésemtől függ, hanem tehát csak akkor tudok erős lenni, hogyha hozzám hasonló nézetűekkel közös, mint egy gyakorolom az egyesülési jogomat azokkal, és ehhez bizony föl kell valahogy mérni a közhangulatot. Na most ennek sokféle eszköze lehetséges, aki azt mondja, hogy nem hisz a közönkutatóknak, az úgy dönt, hogy hát majd mások elolvassák a közönkutatók, és azok által terjesztett hangulatok majd engem befolyásolnak. És akkor azt hiszem, hogy nem a közönkutatások alapján tájékozódom, holott valójában csak még egy torzító réteget betettem az információ saját magam.
Ez nem lehet egy cél, mint olyan esetben is, amikor hát minden politikus hazudik, és igen, ez egy cél, hogy hát akkor ne nézzük, hogy hol az igazság, mert nincs is igazság, nincs is objektív igazság, stb. Ez ugye, ahogy nem azt akarjuk, hogy elhiggyék azt, hogy ufó látott a Yeti, hanem azt, hogy azt se higgyék el, hogy a mezőőr meg átment az úton. Tehát, hogy itt az elbizonytalanítás az elsőleges cél, nem a hülyeségnek az elfogadhatása.
Hát akkor, amikor az adott politikai kommunikátor által támogatni kívánt oldal rosszul áll, akkor nyilván az elbizonytalanítás válik a fontosabb cél. Amikor az jól áll, akkor nyilván a bizonyosság megerősítése kerül előtérbe, és hát ebben zavaró tényező az, hogy vannak más adatokat kitevő másféle kutatók, és akkor arra... Hát, szóval ez egy bonyolult játék nyilván, tehát általában a közönkutatók nem szokták egymás csalással vádolni, mert van egy... Nem is ez teljesen mindegy, hogy ennek mik a néprajzi okai, hogy miért alakulnak ilyen furcsa szakmai szolidaritások, hogy leülnek teljesen különböző, nyilvánvalóan teljesen különböző politikai táborok szószólójaként viselkedő közönkutatók, azok leülnek ilyen kerekasztalokon egymás mellé, és úgy viselkednének, mint hogyha egymást kollégának tekintenék, akik... Ugye mindannyian csak tudományos módszerekkel dolgozunk, és hát a csoda se érti azt, hogy miért különböznek ennyire az adataink.
Én is csodálkozom mindig, amikor az újságírók leülnek, nem újságírók, propagandistákkal, igen, is úgy tesznek, mint a mind újságírók lennének. Ez hasonló helyzet, gondolom.
Igen. Na most ez miért érve, tehát ez egy néprajzi szempontból érdekes, tehát mondjuk egy politikai elemzés szempontjából talán nem olyan fontos, hogy ezt megértenünk, hogy ez miért történik így. De most, hát ahogy ugye a másút is eljutott a mentszerkedéshez a politikai kommunikáció, hát itt most a közönkutatók világában is elkezdődött az, hogy mondjuk a Mráz Ágoston most már tényleg hetek óta minden csapból azt mondja, hogy adatokat hamisítanak a másik oldalnak a kutatói, és hogy kerekasztalokra járnak együtt, ahol ilyen összeesküvéseket főznek ki, aminek hát ugye a fordítottja az igaz, mert pont hogy a kormány közeli kutatóintézetek jelentették be 2021 őszén, akkor a választásokra készülve, hogy együtt fognak működni a továbbiakban, és azóta látszik, hogy egy kicsit kevésbé anarchisztikus az, hogy hogyan jelennek itt meg, és valamivel több koordináció van a megjelenések között, de még mindig nagyon kezdetleges egyébként a koordináció közöttük, mert hiszen pont most az elmúlt napokban láttunk arra példát, hogy egy frontálisan ellentmondott egymásnak egy bizonyos kérdésben a nézőpont és a századvég friss közleménye, tehát láthatólag nem tudja a balkész, hogy mit tesz a jobb.
Ez mi volt konkrétan? Ez nem is emlékszem.
Hát a századvég állt elő a múlt héten egy olyan közleményen, amelyik azt mondta, hogy hát már kezd apadni Magyar Péternek a népszerűsége, ja, igen, és a Tiszapárt támogatottsága ennek megfelelően, és pont aznap megjelent egy podcast, nyilván egy-két nappal korábban fölvett podcast Mráz Ágoston, amiben ő már nagyon határozottan azt állított, hogy hát egyelőre még semmi apadás nem látszik, és semmi hatása nem látszik az újabb ellenségmenedzselési kísérleteknek az ő adataikban, és aztán ez hétfőn meg is jelent adatként az a nézőpont, ami hát ezzel egybecseng, amit ő mondott, tehát hogy nincs ilyen dolog. Tehát nincs tökéletes koordináció közöttük sem, ez a példát is inkább arra szeretném csak használni, nem hogy viccességében érdekes, hanem abban érdekes, hogy azért látni kell azt, hogy van értéke a propagandisták adatainak is, mert a piaci módon működő közönkutató az most már olyan kevés van Magyarországon, a politikai közönkutatások világában nyilván a szappanok és a banki szolgáltatások világának a fölmérésében, meg a telekommunikációs szolgáltatások piacának fölmérésében továbbra is piaci cégek működnek Magyarországon.
Jobb bevételi forrásnak tűnik egyébként, például a banki szolgáltatásokat közvélemény
kutatni. Az sokkal jobb, ugye? mint a politikai közönkutatás. A politikai közönkutatás egy legagyásodott biznisz, legalábbis a nem kormánypárti oldalon. Nyilván a kormánypárti oldalon ott korlátlan költségvetés van arra, amit nem tudni, hogy milyen arányban költenek arra, ami a rendeltetése lenne. De nagyon kevés van ilyen, és ezek nagyon ritkán mérnek, abból azért nem tudnánk olyan nagyon gazdagon tájékozódni, mint hogyha figyelme vesszük a propagandistáknak és adatai, és annak ellenére, hogy feltételezzük róluk, hogy ők ilyen összetett politikai kommunikációs szolgáltatások keretében végzik el a nyilvánosságban a szereplésüket. Tehát ott nem egy olyan közönkutatóként jelennek meg, aki arra teszi fel az életét, hogy ő nem majd pontosan meg tudja ezt mondani, és akkor így egy ilyen cég reklámot csinál, ami majd piaci jövedelmeket, vagy nem tudom én, reputációt teremt az ő cégének. Ezeknek a cégek nem kell reputációt építenie másút, mint azokkal, akikkel magábeszélgetésekben kommunikálnak. Tehát ez igaz a kormányközeliekre is, meg a nem kormányközeli közönkutatók közül azokra, akiket bátran nevezhetünk ellenzékieknek, mert hogy valamilyen, tehát az ellenzéki pártok vagy mozgalmak világába vannak bekötve, és onnan származnak a bizalmi alapon érkező megrendeléseik, amiket nem tendereken kell elnyerni, és nem arra jönnek ki, hogy most ő milyen pontosan mér, hanem lehet, hogy éppenséggel azért kapja azt a megrendelést, mert hogy őróla tudjuk, hogy egy megbízható ember, aki majd fölül fog mérni minket.
Kérdés, a kormány helyében ugye van nekem egy közvélemény, 5 közvélemény kutatóm, akik szállítják az eredményeket, de rohadtul kíváncsi vagyok, hogy mi a valóság. Nem bíz meg ilyenkor a kormány egy független, normális közvélemény kutatóintézetet, hogy megtudja, hogy mi van tényleg, vagy ezek az ő sajátjai mérnek rendesen is, meg nem rendesen is.
Hát ugye egy nagyon izgalmas kérdést tesz föl, amire sajnos nem tudok, illetve nem oszthatom önnel az információmat, mert amikor előfordul az, hogy ilyen kíváncsiság ébred föl valakiben azon az oldalon, akkor azért titokban tartja azt, hogyha esetleg máshonnan rendel meg, mint ahonnan illene. Hát szerintem ők megbíznak a századvég és a nézőpont méréseibe, hogy ezekben ők esetleg nyilván sokkal részletesebb képet kapnak, mint ami megjelenik a sajtóban. Feltételezem, hogy nem a propaganda lózungokat próbálják a propaganda miniszter orra alá nyomni, azt azokat amúgy is ő ismeri.
Hát igen, ez egy kicsit olyan, mint hogy az este, ami cikket lediktál a Magyar Nemzetnek Rogán Antal, azt reggel elolvasná és elhinné. Tehát az egy,
hogy is mondja, furcsa helyzet lenne. Persze, hát látjuk azt, hogy egy csomó mindenre ugye teljesen egyidejűleg megjelenik a megyei lapoktól kezdve az Origón át mindenfelé a Mandineren körülbelül ugyanaz a megfogmazású dolog, tehát az nyilván nem nyilván valamilyen valahol ki kellett azt találni. Jó, tehát, de visszatérve tehát arra, hogy hogyan lehet tájékozni a közönkutatásokból, tehát valóban az a sajátos helyzet van Magyarországon, hogy nehezebb nálunk tájékozódni, mint mondjuk Csehországban, vagy Szlovákiában, vagy Lengyelországban, vagy akár Bulgáriában is, mert a megjelenő adatoknak tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ömét a nem piaci alapon működő vállalkozások, ezek persze mind magáncégek persze, de azok állítják elő, és hát ezek nem, szóval nem, nincs arról szó szerintem, én legalábbis soha semmit nem láttam, ami erre utalt volna, hogy azok egy papíron, egy kockás papírra leírják a számokat, és akkor az jelenik meg. Tehát valóban nagyon sok lenyomozható nyoma van annak, hogy valódi adatfelvételek történnek.
Hogy lehet? Egyébként mondani, gondolkoztam, hogy a nemzeti konzultáció is egy
igen.
De hát a kérdések feltevésével rengeteg dolgot lehet
javítani. Hát a kérdések feltevésével is lehet javítani, meg ahogy hát mondtam, hogy tehát ugye a telefonos vizsgálatoknál jó, a hat közösen meg, aki kicsit másképpen a dolgot. A századvégnél, ahol hát nagyon nagy apparátus működik, van egy csomó külsős munkatárs is, akik tényleg nagyon megbecsült, kiválóan fölkészült magyar szakemberek, akik nem is adják a nevüket azokhoz a termékekhez, amiket esetleg a századvégnek előállítanak, de hát valamivel meg kell élni, kaptak egy ilyen szakmai feladat, hogy most ezt kéne elemezni, vagy azt kéne csinálni. Tehát ott vannak tényleges, hát hogy mondjam, szaktudományi munká végzésére is képes emberek, még az intézményen belül is. És vannak olyanok, és határozottan ambicionálják azt, nem tudom, hogy ez racionális a részükről vagy sem, de nekik van egy ilyen ambíciójuk, most már évek óta, hogy ők igazából ők egy ilyen tudományos intézmény szeretnének lenni, tehát hogy az MCMC, vagy az a MCC lesz majd az egyetlen egyetem Magyarországon, végül is gondolom egy ilyen optimális állapotban majd előbb-utóbb, ugyanúgy mondjuk az egyetlen társadalomtudományi intézmény is hát az igazán professzionális fiatal feltörekvő és érdem alapon kiválasztott intézmény lesz, nem pedig ezek a poshat és már nem igazán dinamikusan működő egyetemi, meg volt akadémiai intézmények. Tehát van egyfajta ilyen gondolkodás nyilván. És hát ezt ők ambicionálják is, és vannak tudományos publikációik. A 2018-as választás előtt még egy olyan kísérletet is publikáltak, egy saját házon belül előálltott, de tudományos szakfolyóirat igénye megjelenő kiadványban, amelyik azt mutatta, hogy hát ha ilyen mintavétellel dolgozunk, akkor ez jön ki. A 2018-as választás előtt, ha ilyen mintavétellel dolgozunk, akkor az jön ki. Mind a kettő védhető lenne, a kettőt lehet vegyíteni is egymással ilyen olyan arányokban, és drámai különbségek jöttek ki. Ha alapvetően online kérdezünk, akkor óriási ellenzéki vezetés jelenik meg akkor is, amikor erről szó nincsen a valóságban, a választási eredmények által tükrözött valóságban. Ha meg telefonon kérdezünk, akkor legalábbis az volt az ő esetükben a helyzet, akkor meg sokkal nagyobb fideszes vezetés jön ki, mint ami a választási eredmények által tükrözött valóság 2-3 hét múlva. Tehát igazából aki ezt csinálja, ezt a dolgot, annak van egy olyan menü, egy módszertani menü előtte, amit már tapasztalatokon tudja, hogyha errefelé fogok botorkálni, akkor arra fog menni, ha arrafelé fogok botorkálni. Tehát ezt tudatosan is előre állítani, különösebb, hát a szó hétköznapi értelmevet csalás és adathamisítás nélkül elő lehet állítani ilyen dolgokat, és hinni is lehet bennük, mert akár szakmailag védhető elgondolások mentén is el lehet jutni nagyon különböző eredményekre egy olyan világban, ahol az embereknek nagyon kis százaléka válaszol a közvéleménykutatásokra. Akár telefonon próbáljuk megérni, akár...
Mi nem vagyunk ilyen válaszoló típusok, vagy félünk? Vagy
nem, hát az egész világon nem válaszolnak az emberek, csak olyan országokban lehet magas választodás arányt elérni, ahol még nem legelte le az ezzel kapcsolatos közbizalmat a piackutatásoknak és a marketing hívásoknak a hihetetlen sokasága. Tehát nyilván Albániában 1991-ben 90% fölötti választási arányt ért el állítólag a Magyar Gallup Intézet, akik az első olyan cég volt, akik oda betették a lábukat közvéleménykutatóként, és nagyon meg voltak döbbenve, hogy micsoda elképesztő választási arányt lehet elérni. Hát most már Albániában sem lehet nyilván ilyen választási arányt elérni, mert az emberek belefáradnak abba, hogy nyilvánvalóan pénzkeresés végző cégek az ő idejüket használják arra, és ezért nem kompenzálják őket, hogy pénzt keresenek. És olyan kéréseket tesznek föl nekik, amik unalmasak, amikre nincs kedvük válaszolni, meg különben is minek állna szó egy idegennel. Tehát ez áll a válaszadási aránynak a hatalmas csökkenése, mögött nem politikai okok. Aztán az persze még hozzá bezavar, amikor egy adott országban esetleg a különböző politikai táborok között, nem is feltétlenül tartós, de egy legalább egy pár hónapig, vagy egy-két évig folyamatosan jelentkező különbségek alakulnak ki abban, hogy milyen, mekkora válaszadási hajlandósága. Uh-huh. Ennek lehetnek olyan ártatlan oka is, hogy mondjuk nagyon rossz paszban van a pártom, ugye? Uh-huh. Tehát most gondoljunk egy ilyen foci rajongóra, aki azért sokkal jobban szereti követni a csapatát akkor, amikor nyerő szériában vannak, mint akkor, amikor siralmasak a meccsek.
Én ezt a DVTK-val kapcsolatban abszolút megértem. Nyilván, igen.
Tehát ez ugyanígy van a politikában is, tehát ez a politikához is részben ilyen szurkolói mentalitással viszonyulunk, és hát elmegy a kedvünk a követésétől akkor, amikor hát elmegy a kedvünk. És akkor a közönkutásokra is valószínűleg kevésbé szívesen és kevésbé lelkesen válaszolunk, amikor megkérdezik, hogy kire szavazna ön. A másik oldal meg lehet, hogy pont akkor válaszol nagyon lelkesen, uh-huh. és hát nyilván ez is rengeteg problémát okoz a közönkutatóknak.
De jogos a kérdés akkor ezek után, hogy akkor mi értelme van a közvéleménykutatásnak?
Hát azért van szükségünk, ahogy elején mondtam, tehát mindenképpen szükségünk van arra, hogy fölmérjük, hogy az országban, vagy a választás szempontjából releváns közösségben vajon mi lehet a megoszlás, mert különben elkezdünk olyan reménytelen ügyekbe fetszölni az időnket, energiánkat, szavazatunkat, pénzünket, amelyekből semmi nem jön ki, vagy elmulasztjuk az alkalmat arra, hogy csatlakozzunk valami olyan dologhoz, amelyik hát jobb megtérülést biztosítana a szavazatunk számára, a saját politikai akaratunknak a viszonylag jó kifejezésében. Látni kell azt, hogy mikor van értelme elmenni szavazni, tehát azért egy 89. időközi választáson is lehet, hogy van értelme elmenni, de erről valahonnan értesülnem kell, hogyha azon van, mert ott tényleg van valami olyan tétje a dolognak, amiből nem is a feltétlenül az érdekes, hogy mi történik azon a konkrét választáson, azzal a hivatal, amit az betölt, hanem hogy a hatalmas országos üzenetet formál annak az eredménye, aminek viszont nagyon messze ható hatásai lehetnek abból, hogy az emberek hogyan kezdenek el viselkedni ilyen-olyan propagandaapparátusokban, meg pártaparátusokban, meg egyáltalán a hétköznapi emberek is, mert hogy valami hatalmas üzenetértéke vannak. Tehát ezt valahonnan érzékelnünk kell, hogy mi történik a környezetünkben.
Én annak idején támogattam a kötelező szavazást intézményét, de nem tudom, jól tettem, vagy nem, de annak idején meggyőzött arról valaki, hogy igen, tehát igazából, tehát tényleg teljes képet akarunk kapni, akkor igen, 4 éven.
Hát igen, a kötelező szavazás, ugye két probléma, az egyik az, hogy nehéz róla meggyőzni az embereket, és nagyon sokan hát úgy tekintenek rá, mint az ő személyes szabadságok és választási lehetőségük botrányos sérelmének, hogyha kötelező van téve a szavazás. A másik pedig az, hogy hát nagyon sok szavazási alkalom van, és azért most akkor minden mindegyiket kötelezővé akarjuk tenni, szóval valahol meg kell húzni a vonalat, úgyhogy előbb-utóbb mindenképpen visszaérkezünk oda. Ja, hát és ki kell találni a szankciókat, ugye, tehát attól, hogy kötelezőnek deklaráljuk a szavazást, attól még nem fognak úgy viselkedni az emberek, mint hogyha kötelező lenne.
Hát ez kötelező oltás,
és azért elkezdeni szankcionálgatni embereket azért, mert nem mentek el szavazni, vagy az azért nem a kedvenc időtöltése egy államaparátusnak. Jó, tehát visszatérve a közönkutatóknak a problémát, tehát vannak tényleges problémák, amik az egész világon jelentkeznek, és hát bosszúságokat okoznak az újságolvasóknak, hogy nem kapják meg azt a pontosságú információt, vagy azt az egyértelműségi információt és megbízhatósági információt a közönkutatásoktól, mint amit elvárnának. Másrészt az elvárásaink is szerintem hát elképesztően túlzottak egyébként a közönkutatásokkal kapcsolatban, mert amik ugye az ilyen legendákban szerepelnek, hogy a 30-as évek micsoda fantasztikus, pontos előrejelzést adott X meg Y, nem tudom milyen amerikai választás, hogyha azokat megnézzük, azok elképesztő nagy hibákat tartalmaztak abban, hogy mekkora a Rooseveltnek a vezetése, ahhoz képest, amit mostanában elvárunk. Tehát az 1936-os legendás egy áttörése a Ropernek, a Galloknak, meg egy harmadik közönkutató intézetnek, hogy ők pontosabbak voltak, mint bármi más előrejelzés, és teljesen rácáfolva a népi várakozásokra olyan eredmény született, ami tényleg meglepő eredménynek találta az emberek nagy része.
Ez valóban egy szemponton, amiben meg lehet ítélni egy munkát.
Igen, ők ezt eltalálták. Na most akkor ők ezt sokkal kevésbé találták el, mint ahogy most eltalálták ezt a legutóbbi választást az amerikai közönkutatók. De hát mégis hát ugye hisztérizáljuk magunkat arra, hogy micsoda hatalmas hibák voltak itt ezen az amerikai elnökválasztáson. Egyébként nem voltak olyan borzasztóak, nem lehettek volna jobbak is, tehát valóban van egy olyan szisztematikus alulbecsülése a Trumpnak, amit csak csökkenteni sikerült a korábbi évekhez képest, de nem sikerült teljesen felszámolni. Mert nekik még dolgozniuk kell nyilván, de egyáltalán nem volt katasztrofális az ő teljesítmény most, de ennek elég katasztrofásnak érezzük, mert olyan pontosságot várunk el, amit nem tudnak megadni ezek a műszerek, akkor sem, hogyha teljesen kóser módon vannak alkalmazva abban a társadalomban. Na hát nálunk meg nem is kóser módon vannak alkalmazva, ahogy erről beszéltünk már sokat a mai nap során, ezért még nagyobb a zaj, és még nehezebb tájékozódni az állampolgárnak sajnos. Nagyon fontos szerintem az, hogy lehetőleg minél többet lássunk egymás mellett. Mert az igazán valamennyire megbízható információ az nem egyszerűen abban van, hogy mennyi az átlaguk, hanem abban is, hogy mennyire tartanak szét. Tehát az, hogy nagyon szét tartanak, az azért föl kell, hogy kapcsolja bennünk azt az ébresztő órát, hogy itt azért nagy bizonytalanság van ezzel a dolog a kapcsolatban. Nagyon nagy hiba lenne, hogyha csak egy féléket olvasnánk akkor, amikor nagyon széttartóak vannak. Igenis érdemes észrevenni azt, hogy vannak másféle mérések is.
Ilyenkor a műkorcsolya pontozást tartom szem előtt mindig, ugye, hogy a legmagasabb meg legalacsonyabb kiesik a pontszámok közül, ja. És csak a többit átlagolják.
Hát csak sajnos itt olyan elgoszlás, hogy nem egy-egy dolog ló ki az egyik végén, meg a másik végén, hanem hát ennél a tájékozódást még jobban megnehezítő helyzettel van dolgunk. Azt is meg lehet nézni, hogy az elmúlt választásokon nagyjából ugyanez a mezőny a közönkutatóknak mennyire jutott közel az eredményekhez, és erről én ugye sokat írtam a idén direkt azért, mert hát látja az ember, hogy milyen tájékozódási problémáink vannak, és akkor ezzel lehet talán segíteni az elemzése abban, hogy most akkor hogy is lássuk ezeket a dolgokat, és azért az látszik, ahogy megnézzük, amiről külön részesen írtam, hogy ez a 2018-es, 2022-es országgyűlési választás, a 2019-es és a 2024-es Európa Parlamenti választás. Ezek közül hármon azért elég jól lehetett tájékozódni a közönkutatásokból. Nem azt mondom, hogy olyan precízek voltak, mint a francia közönkutatások, amik ugye szintén azért egy picit tévedtek, de hát adjuk... De jó lenne, hogyha nálunk olyan tévedésekkel kellene bosszankodnunk, mert hát azon nagyon precízek szoktak lenni, meg a németek is nagyon precízek szoktak lenni, a britek azok kevésbé. Szóval tehát a 4-ből 3-on elég jól lehetett tájékozódni a közönkutatásokból. Hogyha az átlagukat nézzük, akkor abból, ugye az, hogy melyik intézet kerül legközelebb, ezt nem lehet előre megmondani. Tehát az egy tév hit, hogy most kiválasztom a kedvencemet, és mindig az volt a legjobb. Valóban vannak olyan intézmények, ugye hát a közbeszédben ez mindig a Medián, vagy esetleg az Ávec hangzik el erre hivatkozásként. Ők valóban nagyon soha nem kerülnek a legrosszabbak közé, vagy talán előfordul extrém esetben ilyen is, de ők közelebb, általában ők a főső felében vannak a mezőnek abban a tekintetben, hogy mennyire kerültek közel a választás eredményhez, de ez szó nincs arról, hogy mindig ők lennének a legpontosabbak. Van úgy, hogy a Nézőpont intézet volt a legpontosabb, olyan is volt már, hogy a Publikus volt a legpontosabb, olyan még nem volt, hogy a Republikon vagy az Idea lett volna, illetve a Republikon is egész jó volt 2018-ban egyébként, amikor még teljesen más módszerekkel és más egyébként részben más apparátussal működtek. Azóta, hogy átértek a telefonosra is, és azóta, meg talán az üzleti modellje is változott az intézménynek, azóta hát nagyobbak a problémák náluk. De tehát ez változik időről időre. Amit előre lehet, meg lehet mondani, az az, hogy a közigazgatások átlaga az nem lesz borzasztóan messze. 4-ből 3-ban egész jó, nyilván nem 1-2%-ra eltaláljuk a pártokat, ez nagyon ritkán fordul elő azért még az átlaggal is, de 4-ből 3 esetben elég közel kerültek hozzá, és az egyáltalán nem igaz, hogy a kormány közeliek azok föltétlenül a legrosszabbak, mindig a legrosszabbak lennének. Jó.
Közbevetés, hogy ugye nyilván lehet mérni, hogy hány százalékon áll egy párt, ezt meg lehet csinálni, ha most vasárnap lennének a választások, stb. De engem mindig inkább a trendek érdekelnek ilyen esetben.
Bocsánat, egy dolgot kutattam a gondolatomban, csak olyan szerintem. Tehát egy dolgot ugye hozzá kell, mert most nyilván csodálkozik a rádióhallgató, hogy egyrészt azt mondom, hogy propagandistáként viselkednek, másrészt meg azt mondom, hogy mégis higgyük, vagy adjunk valami hitelt annak, hogy mit mérnek, hogy milyenek az oka. Hát az, hogyha valaki hatékony propagandista akar lenni, akkor azért azt szeretné, hogy egy kicsit elhiggyék azt, amit mond.
Igen,
hát ehhez pedig az kell, hogy azért ne kerüljön valami őrült messze a valóságtól.
Másrészt meg ugye elég sokáig valóban akkora volt a Fidesz vezetése, hogy nem kellett azon semmit kozmetikázni, csak meg kellett mérni.
Igen. Úgyhogy tehát azért van olyan rétege az úgynevezett közigazgatásoknak Magyarországon is, ami már tényleg teljesen minősítetlen, de arra még képes a magyar sajtó is, hogy ezeket úgy kikukázza. Ja. Tehát ezek nem kerülnek be a főállami sajtóban, voltak Magyarországon is, megjelentek időnként olyan közigazgatások, amik aztán már tényleg elképesztő dolgokat mutattak, de annyi ítélőképesség és szűrőképesség van a mai magyar sajtóban is, hogy amit tényleg minősíthetetlen és esetleg kockás papírra vetett számok, azt ki tudja szűrni.
Tehát a kedvenc közvéleménykutatásom annak idején a Csurkájé volt, aki azt mondta, hogy biztos a miért nyeri a választást, mert a piacon mindenki azt mondta, hogy a miértre szavaz. Ez mondjuk egy nem túl jó közvéleménykutatás.
Tehát például a Balogh Püspök úr, amikor ez a Magyar Polgári Együttműködési Egyesületnek volt az elnöke, akkor időnként megrendelt közvéleménykutatásokat egy e-benchmark nevű fantasztikus cégtől, ami még arra is képes volt a 2022-es választás előtt, hogy tényleg kitett olyan. Hát ők azt mondták, hogy ezek közvéleménykutatási eredmények, amelyekben tényleg nem volt más párt, mint a közös ellenzéki lista meg a Fidesz. Tehát az a kettő az úgy 100%-ot kiadott, és a Mi Hazánk meg Kutyapárt az nem létezett.
Jó, de elrontva akkor lett volna, hogyha 130%-ot ad ki ez a kettő. Ez még azért elég jó, hogy a 100-at eltalálták, tehát azt gondolom, hogy szakmailag ez azért rendben van.
Így van, hát 130%-ot én sem láttam még. Vagy például a Demokrata című heti lapnak éveken keresztül volt egy közönkutatás, minden hónapban kitették az ő saját közönkutatási számait, soha nem láttam azt, hogy ez bármilyen más sajtótermék átvette volna.
A horoszkóp mellett volt, gondolom, és akkor úgy
akkor úgy rendben volt a dolog.
Megnéztük, hogy Kossuth kire szavaznak.
Azt azért a Kesma sajtó se vette át.
Ők függetlenek egyébként, ebben a szempontból elég önállóak valóban, néha teljesen független véleménnyel is jelentkeznek különböző kérdésekben. De csak arra visszatérve, hogy a trendeket figyelem, de nem hogy konkrétan most, mert azt, hogy most 47%-on áll, vagy 45%-on áll, de hogy ez növekszik-e, vagy csökken, azt azért nehéz mellé mérni, mert azt azért akárhogy milyen módszertant használok, az mindig jelentkezik a csökkenés vagy a növekedés.
Hát idén ugye könnyű a helyzetünk, hiszen volt egy választás is, azelőtt föltűnt egy teljesen új párt, és úgy a közigazgatások azt mondták, hogy valami drámai változás van, és ezt visszaigazolta a választás eredmény. Tehát alábecsülték még így is a Tisza párt eredményét a közigazgatások, egyszerűen azért, mert ugye van, aki nem tudom, 2-3 héttel a választás előtt végzi el az utolsó vizsgálatát, vagy talán még korábban, és ezért lemarad a folyamatban élő
folyamatokról.
Mint ahogy 2019-es Európa-parlamenti választás egy nagyon érdekes helyzet volt, akkor a Fidesz egészen jól eltalálták a közigazgatások, és a kormánypártiak az még jobban eltalálták pont azon a választáson, mint a nem kormányközeli közigazgató intézetek. Viszont az, hogy az MSZP, Jobbik, Momentum, DK hogyan fog végezni, abban a tekintetben óriási hibák voltak a közigazgatásokban. a százalék meg a nézőpont az kicsit kevesebbet hibáztak ennek fölmérésében, mint a többiek azon a választáson. És ugye ott az történt, hogy viszonylag közel a választás időpontjához kezdtek el emberek gondolkodni azon, hogy, hogy mi, és éppen akkor ugye végbemenően volt ez a lelki folyamat, hogy a egyszer már 2010-ben nagy kudarcot valló MSZP-től elfordulnak az emberek, a 2018 nagy kudarcot valló Jobbiktól elfordulnak az emberek, és a más irányba kezdenek el tájékozódni, a Momentum meg a DK volt akkor az új reménység, és azok nagyon fölmentek, és ezt nem tudták lekövetni akkor a közmunkatás, hogy ezek mennyire fölmennek, meg hogy az MSZP meg a Jobbik mennyire lemegy. Tehát ilyen jelenségekre föl kell készülni, tehát hogyha azt érzi, azt látható, hogy valami nagyon, nagyon mozgásban van, akkor a közönkötetások átlaga az biztos, hogy kullog. Azután, a változás után. Idén is ez történt, tehát a 30%-on végzett az Európa Parlament választáson a Tisza párt, és olyan 25% körül volt talán, vagy 26 körül a közönkötetásokban az átlagos előrejelzés velük kapcsolatban, tehát arról lemaradtak.
De ez abban a helyzetben elég jó.
Igen, persze. Számít, tehát az érdemi dolgok benne volt, tehát, hogy az lesz a kiemelkedően legnagyobb ellenzéki párt, és hát ugye hiába voltak ugye olyan közönkutató intézetek, amik tizenvalahány meg, sőt 20% körüli DK-MSZPP eredményeket képesek voltak még áprilisban is vizionálni. Már megneveztem, úgyhogy akkor nem fogom most újra a Republikont emiatt fricskázni. Ugye azok nem, tehát akkor is voltak olyan közönkutatások, tehát azért az átlag propagandista azért ennél reálisabb számokat tett akkor is ki, és helyesen mutatta az, hogy 10% alatti lesz az a szám annál a pártszövetségnél. Tehát ezek azért, tehát lehet azért hagyatkozni ezekre a közönkutatásokra. Az idei trendeket könnyű volt megítélni, viszont extrapolálni folyamatban lévő trendekből sose lehet.
Hát igen, ezért is érdekes, hogy most mi van, mert ugye pont igen. Az előbb mondott példa apadni kezdett a Tisza párt, stagnál a Tisza párt, tovább növekszik igen. A Tisza párt, ugye ezek a narratívák vannak most így a levegőben, ez most már, ezek a finomságok, mert ugye már nem olyan tempóban ő, mint a kezdetekben.
Hát ez sem egyértelmű, tehát az ősz folyamán tényleg a Tisza párt mérésében eléggé elkezdtek szétágazni a közönkutatások. Hogy a nyáron még tök jól együtt voltak, elég kicsi különbségek voltak főleg egy friss választás eredmény árnyékában. Kis különbségek voltak a különböző kutatások között, és ősszel viszont hát olyan megsokasodtak a kiposztolt kutatások, nem feltétlenül a kutatások száma lett, hanem azok, hogy abból mennyit tesznek ki, különösen a kormánypárti oldalon, az nagyon megsokasodott. És nagyon elkezdtek széttartani ezek a kutatások. A megjelenő kutatási eredmények van a mediánnál és az ideánál szerintem még föl is gyorsult a nyárhoz képest a tempója a Tisza párt növekedésének, a kormánypárti intézetekre pedig már tényleg stagnál az ősz során a Tisza párt.
Hogy még ide tartozik talán az, hogy ugye a pénz növeli a pontosságot. Gondolok arra, hogyha az egyik intézetnek 10 000 emberre van pénze, hogy megkérdezze, az valószínűleg pontosabb lesz, mint akinek 1000 emberre.
Nem, az nem.
Ez
az
nem igaz, így?
Nagyon kismértékben csökkenti ugye a véletlen hibát, de nem a véletlen hiba a legfőbb ellenségünk, hanem a pontatlanság. És hát minél nagyobb logisztikai feladatba bonyolódik az ember, tehát 10 000 ember meginterjúvás mondjuk telefonon, az már elég komoly logisztikai kihívás. Nagyon nehéz fiatalokat elérni telefonon, és hogy annyi fiatalt elérni telefonon, amennyiből egy 10 000-es mintának a ezeket a generációs kis celláit föl lehetne tölteni, az bizony nagyon-nagyon sok call center, nagyon-nagyon sokáig tartó munkáját feltételezi, és azokat már felügyelni, azoknál biztosítani a minőség ellenőrzést. Tehát nem a nagyobb mintától én inkább tartanék, viszont az nagyon-nagyon nagy előny, hogy az ember sokszor tud. És folyamatosan tud. Hát akkor azért állandó visszajelzése van arról, hogy tud kísérletezni. Akinek csak arra van pénze, hogy két-három havonta csinál valamit, az nem nagyon engedheti meg magának, hogy kísérletezik a módszertanban, mert hát minden élesbe megy. Úgyhogy jó esetben persze vannak egyéb más megrendelések, amik nem kerülnek ki a sajtóba, nem tudom, esetleg valami zokni reklámmal kapcsolatos felmérésbe is bele tudja tenni a párkérdés, hogy azért legalább lássa, hogy most akkor megbízhat-e a legutóbbi mérésébe, tehát ilyenek vannak, de szóval nehéz dolga van azoknak, ezeknek a garázs cégeknek, amikor ők magas színvonalú szakmai munkát akarnak csinálni, mert hát nagyon nagyot lehet hibázni akkor, amikor az ember csak ritkán tud mérni.
Másfél percünk maradt. Na. Mi más tehetnénk ez alatt az időt? Megmondjuk, hogy ki nyeri a 2026-os választást. Ugye, na ez egy szép feladat ilyenkor, úgyhogy persze pontos százalékokkal és bejutókkal együtt. Ez egy izgalmas feladat. Én meg tudom mondani, mert nem értek hozzá.
Mondja.
Hát, aki ért hozzá, az nem szokta megmondani általában. Mondta azért, mert nem lehet igazából, ami ez. Na ez a kamu. Kamukéró, hát, illetve ez olyan, mint a horvát tengerész tiszt, aki az időjárást egy évre előre tudta megmondani, mindig napra pontosan. Aha. Néha eltalálta, ugye néha nem, de ja, egy kicsit nagyobb a hibázási lehetőség.
Hát azért nem lehet megmondani, mert az, hogy mi történik a politikával, az attól függ, hogy mit csinálnak az emberek nap, mint nap, és még azért hátra van másfél év, tehát itt azért sok mindenki tud még hibázni, meg sok mindenki tud még esetleg valami újítással előállni, új szint bevinni, a Magyarország környezetében is lehetnek olyan változások, amelyek nem tudom, esetleg új ötleteket adnak, vagy nem tudom én, új keresletet támasztanak a magyar választók körében is. Tehát emiatt nem lehet.
Írják meg
nekünk. Az lehet, hogyha extrapolálunk. Ugye abból, amit eddig láttunk, abból mit lehet, abból szerintem egy nagyon nagy bizonytalansági tényező az, hogy ami mindig tényleg azért ilyen egyszemélyes dologként működő Tiszapárt, az meddig tudja állni az ütéseket, és meddig tudja föntartani az eddig nagyon dicséretesen energikus és igen, sikeres és kommunikációs tevékenységét.
Vállalkozásnál sokkal nagyobb a veszély. Elnézést sajnos.
Igen.
Véget ért a dolgunk. Tóka Gábor politológus, a Vox Populi blog szerzője volt a vendégem. Tudnánk még egy órácskát erről csevegni, de a nagy mutató könyörtelen, úgyhogy búcsúzunk.
Viszont hallásra, szép napot mindenkinek.
Reggeli Gyors, nem maradjon le semmiről.